A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A kisebbségvédelmi kerete egyezményt és a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját be kell építeni az uniós jogrendbe. Az Európai Uniónak a jogállamiság és az alapvető jogok EU-n belüli nyomon követésének részévé kell tenni a kisebbségek védelmét. Olvasható abban a jelentésben, amelyet április közepén mutatott be az Európai Parlamentben Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő. És célba ért a Startoljunk rá nevű program, amelynek keretében a 2023-27-es időszakban elérhető agrártámogatásokról tájékoztatták az erdélyi magyar gazdákat. Mai meghívottam Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kezdjük azzal, hogy rövid időn belül másodszor látogatott Budapestre Ferenc pápa, minden bizonnyal Brüsszel is árgus szemekkel figyelte az eseményeket. Milyen volt a látogatás visszhangja Európa fővárosában, képviselő úr?
Ez az érzésem, hogy Brüsszelben azért agyon hallgatták a témát, nem volt nagy sajtó visszhangja, rövid hírek számoltak be a látogatásról Brüsszelben is, mint ahogy általában a nyugat-európai fővárosokban. Ilyenkor a hírekből mindenki azt emel ki, amit akar, a Szentatya beszédéből azt a részt ollózták ki, amelyik talán az ő igazukat erősíti, és elhallgatták a másik részét. Jellemző természetesen, hogy a Szent Szék, a pápák minden alkalommal egy általános üzenetet fogalmaznak meg a társadalom számára, amely a hitben gyökerezik, amely az egyház tanításait tartalmazza, és hát nagyon konkrét esetekre csak nagyon áthallásosan lehet alkalmazni, de hát minden alkalommal nyilván ezt próbálja meg a közvélemény. Erre tesz kísérletet a média, úgyhogy nyilván, hogy a Ferenc pápa magyarországi látogatásával kapcsolatban a menekült kérdés, a menekültek befogadása volt az, hogy akkor megdorgálta a magyar kormányt, vagy nem. Igazából e körül zajlottak a találgatások, vagy hát ezt sugallták a címlapok.
Ön hogyan véli, megdorgálta Magyarországot a menekült helyzet kezelése miatt a pápa?
Hát tulajdonképpen, hogyha a mostani menekült helyzetet tekintjük, akkor a magyar kormány dicséretet érdemel, mint ahogyan a térség valamennyi állama, hiszen most az ukrajnai menekült hullám a legerősebb, és az Ukrajnából érkezett menekültek ellátásában minden ország nagyon jól teljesített, hát Magyarországon is több mint 1,5 millió ukrajnai menekültet fogadtak be, vagy annyi ment át az országon, és hát ez egy kiváló ellátás volt. Tehát ebből a szempontból mindenképpen azt teljesítette, amit a bibliai tanítás is tartalmaz a fele barátok támogatásáról, a Caritas gondolatának az alkalmazásáról. A többi pedig az már találgatás lenne, hogy általában a migráció kapcsán mi az, ami jó, mi az, ami törvényes, hiszen Magyarország sosem tagadta meg azt, hogy nem léphetnek be a területére menekültek, hogyha azok az ellenőrző pontoknál teszik meg, és igazolni tudják magukat iratokkal, és bekerülnek egy nyilvántartásba. Itt azt látjuk Dél-Európa szerte, hogy gazdasági migránsok tízezrei próbálnak meg bejutni az Európai Unióba, jobb munkahely, jobb élet reményében, akik nem háborúzónából érkeznek, tehát az életük nincsen közvetlen veszélyben, de tudják mondják azt, hogy nincsen lehetőségük hivatalosan bejutni az EU-ba, hiszen akkor a határellenőrző pontoknál jelentkeznének, hanem megpróbálnak átszökni, bejutni az EU-ba. Abban a hitben, hogy akkor utána eldobták az úti okmányaikat, és valamiféle menekültügyi eljárás alá kerülnek, ami akár több évig is húzódhat, amíg annak vége lesz, és akár már egy harmadik, negyedik országban lesznek addig nyomuk vész, és hát esetleg egy végleges kiutasítási ítélettel is még éveket el lehet az EU-ban maradni, ezzel alatt pedig dolgozni és akár segíteni az otthon maradt családtagokat. Tehát ez egy bizniszmodell tulajdonképpen, nyilván, hogy Európa vonzó, Nyugat-Európa vonzó, nem Kelet-Európában maradnak a menekültek, vagy a migránsok tulajdonképpen, hanem Nyugat-Európába mennek, de ettől függetlenül a mi országaink azok, amelyekbe belépnek, tehát azon kell lennünk, hogy a törvényességet támogassuk, és ennek különböző eszközeik vannak. Mostanra már Brüsszel is elismeri azt, hogy fizikai határ felehúzására van szükség, hanem is halak, de kerítések, és hát ebben egyre nagyobb a nyomás az Európai Bizottságra, hogy finanszírozza is ezt a közös erőfeszítést, ami határvédelmet jelenti.
Igen, ami pedig az ukrajnai háborút illeti meggyőződésünk, hogy minden józan ember békét akar Ukrajnában. Hogyan látja, valamelyest közeledtek az álláspontok a pápa látogatásnak is köszönhetően, vagy nem is a hozzáállás a béke megteremtéséhez az Unió és Magyarország között, hiszen köztudott, hogy nem ugyanazt a zenét játsszák, tehát mindenki békét akar, csak más-más eszközökkel. Valamelyest enyhített a pápa látogatás vajon ezen a nézetkülönbségen?
Nehéz megmondani azt, hogy mekkora közvetlen hatása volt a pápa látogatásnak, de fontos ilyen helyzetekben, hogy minden nemzetközi szereplő, akiknek fontos a véleménye, akikre hallgatnak, azok mit mondanak, és nagyon fontos, hogy a Szent Atya békéről beszél. Ez nagyon kevés nyugat-európai, egyáltalán nyugati vezető teszi meg, hiszen az Egyesült Államokat is ide kell számolni, ami nem jó hír, hiszen nem lehet a háború, a totális háború a cél, hanem mindig a béke kell legyen a cél, hogy békére törekedni. Valami miatt a nyugatiak azt mondják, hogy ha a béke szót kiejted a szádon, akkor az Oroszország, az Putyin közvetett támogatását jelenti. Holott azt mondtad, hogy béke, az még nem feltételezi azt, hogy milyen területi elosztás lesz a Ukrajna és Oroszország között. Visszamegye Oroszország az alkotmányos határain belül, vagy marad a megszállás. Tehát ezt a béke szó, ez egy általános jóra való törekvés a társadalomban, és ezt nem kellene elutasítani. Sajnos ma ez történik. Tehát a béke szót Európai Uniós tanácskozás akkor nem ejtik ki. Az Európai Parlamentben ez szinte szitokszónak számít, és ebben a tekintetben még nem érzek változást. Az, hogy más területeken van egy bizonyos fáradtság a fegyverkezésben, a feltételek nélküli támogatásban, az érzékelhető, de olyan jellegű változás, hogy akkor most mindenki arra törekedjen, hogy teremtsük meg a békét, és az egy fegyverszünettel kezdődik, és tárgyalásokkal folytatódik, arra mindenki azt mondja nyugaton, hogy erre még nem érett meg a helyzet. Holott én azt hiszem, hogy a békére való törekvés, hát ez kell legyen a társadalomnak a legfőbb törekvése, hiszen a háború semmi jót nem hoz, csak pusztítást, és még több ember áldozatot, olyan gazdasági károkat, aminek a helyrehozatala sok-sok évtizedbe fog telni Ukrajna viszonylatában, és láthatjuk azért, hogy a polgárok is persze elítélik az agresszort, és látják, hogy Ukrajna áldozat ebben az esetben, de mikor piactorzító intézkedések jelennek meg, mint a gabonaimport, akkor az emberek a józan eszükkel is gondolkodnak, hogy akkor milyen ára van, és mi az, ami igazából a cél, sikerül a cél teljesíteni, vagy tulajdonképpen csak károk keletkeznek egy bizonyos intézkedésből.
Sajnos megszokhattuk ugye, hogy hát némilyen valamilyen szempontból kettős mércét alkalmaz az Európai Unió. Most említette beszélgetésünk elején, hogy Brüsszelben agyonhallgatták a pápa látogatást. Ez tulajdonképpen jó hírnek is felfogható, mert hogy gyakorlatilag nem érték támadások, és ez most úgy Magyarországon elmondható, azt hiszem más események kapcsán, de most a pápa látogatásra vonatkoztatva jó az nekünk, jó az Magyarországnak, hogy agyonhallgatták ezt az eseményt?
Én nem gondolom, hogy Magyarország, amikor a Szentatyát meghívta az országba, azzal a szándékkal tette, hogy ez külföldön mekkorát fog szólni. Ez Magyarországnak szólt, ez egy államfői látogatás volt, nagyon gazdag tartalommal, nagyon-nagyon fontos találkozókkal, és ezáltal üzenetekkel, hogy a nyugat erre mit szólt, azt gondolom, hogy abszolút mellékesebben, de természetesen a Szentatya mozgását mindenhol nézik, mindenhol figyelik, és nem maradhatott észrevétlen az a statisztikai adat, hogy két éven belül másodszor látogat Magyarországra a Szentatya, ha pedig a csíksomlyói látogatását is ide számoljuk, akkor magyarok által lakott vidékre már 3 alkalommal látogatott el, tehát ez egy nagyon fontos jelzés elsősorban a számunkra, de én azt hiszem, hogy ezt látják máshol is, de ez még nem jelent valamiféle álláspont módosítást, illetve azt is látjuk egyértelmű itt Nyugat-Európában az egyház befolyása, társadalmi folyamatokra egyre csökken, és nem csak arra gondolok, hogy kiüresednek a templomok, és van olyan templom, katolikus templom is, ahol már plázát működtetnek, a legnagyobb belgiumi bazilikában, a Kokelberg bazilikában egy mászófalat fognak építeni a bazilika a templomon belül, hogy valami bevételekre tegyen, de ezen túl a társadalomban a befolyás az egyháznak, mint egy hatalmas civil szervezet, nagyon kicsi. Ha összehasonlítást végzek, ami nagyon sánti, de a gender ideológiás szervezeteknek nagyobb bejárásuk van kormányzati körökbe, inkább befolyásolják a különböző folyamatokat, mint maga az egyház, amely itt nyugaton meghúzódik szerényen, és megküzd azokkal a kihívásokkal, amelyek pedofília botrányok és egyéb kérdésekben az elmúlt évtizedben előkerültek. Úgyhogy nem könnyű ilyen módon olyan üzenetet megfogalmazni a Szentszék részéről sem, ami mondjuk átütő hatással járna Nyugat-Európában.
Lát törekvéseket arra, hogy ez a helyzet megforduljon, vagy visszaforduljon? Ezek szerint nem
tudom elképzelni, ezek olyan hosszan tartó társadalmi folyamatok, amelyek nem csupán egy állapothoz, tudatállapothoz kapcsolódnak, hanem a számok is mögötte vannak, és a nyugat-európai államokban a népességi arányok változása, demográfiai változások, a népesség szaporulat ebben a tekintetben, hogy mondjam, Kelet-Közép-Európa biztonságos hely, és úgy is érezzük, hogy a társadalmainkat szeretnénk úgy megőrizni, ahogyan felnőttünk, ahogyan ismertük, ahogyan a hagyományaink diktálják, ahogyan a keresztény gyökereket ami társadalainkban erősíteni szeretnénk, és nem elvágni, hiszen az a fa elszárad, aminek a gyökereit megcsonkítják. Tehát ebből a szempontból nagyobb a remény, több a remény Kelet-Közép-Európában, talán Ferenc pápa magyarországi látogatása is az arra térségre irányuló figyelmét mutatja.
Képviselő úr, az utóbbi évek kisebbségvédelmi szempontból legátfogóbb jelentését mutatta be az Európai Parlamentben április 17-én. Mit tartalmaz ez a jelentés?
Maga a jelentés az Európai Unió és az Európa Tanács intézményi kapcsolatairól szól. Az Európa Tanács ugye egy több államot magába foglaló, a demokratikus értékeken alapuló, hát a jogállamiság és a demokrácia kérdéskörével foglalkozó nemzetközi szervezet, amelynek Románia is régebb óta tagja, mint az Európai Uniónak. Az Európai Unió pedig maga egy gazdasági együttműködési térként indult el, és mostanra kinőtte magát, és egyre több kompetenciát szerez, nyer a tagállamoktól. Tehát nagyon fontos, hogy ez a két intézmény egymáshoz hogyan viszonyul, és szoros kapcsolat van egyébként, hiszen az Európai Unió több mint 200 millió euróval finanszírozza az Európa Tanács különböző programjait a korrupciós harctól, az igazságszolgáltatás függetlensége terén, az emberi jogok, és így tovább. Nagyon sok területet lehetne itt felsorolni, viszont nem készült soha egy átfogó jelentés az Európai Parlamentben arról, hogy hogy is néz ki ez a viszony, merre kellene fejleszteni, milyen ambíciókat fogalmaz meg az Európai Unió az Európa Tanáccsal való együttműködésben, és én ezt a hiányt ismertem fel, amikor még a mandátum elején azt javasoltam a kollégáimnak az Alkotmányügyi Bizottságban, hogy foglalkozzunk ezzel a viszonnyal, írjuk le, nézzük meg, hogy mit lehetne a jövőben tenni közösen, és nyilván, hogy egyáltalán nem titkolt vágyam az volt, hogy a kisebbségvédelem területét behozzam ebbe az intézményközi kapcsolatba, hiszen mindazon témák, amelyekről beszéltem, hogy sok pénzzel finanszírozza őket az Európai Unió, a kisebbségvédelem sosem volt ezek között, nincsen utalása, még a két intézmény közötti levelezésben sem a kisebbségi jogokkal kapcsolatban, tehát nekem az volt a célom, hogy ez legyen a gerince ennek a jelentésnek, és részletesen kitérjen arra a területre, ahol azt gondolom, hogy az Európa Tanács előbbre jár, hiszen kisebbségi keretegyezmény nyelvi kárta nagyon régóta, több mint 30 esztendeje érvényben van, Románia is része ezeknek, és nagyon sok tagállam az EU-ból, de nem mindenki, és az alkalmazás nagyon sokszor kívánivalókat hagyja maga után, nincsen olyan szankcionálási mechanizmus, amit azon országok ellen lehetne érvényesíteni, amelyek nem tartják be a vállalásaikat, akár az anyanyelv használat, akár az anyanyelvű oktatás, és így tovább területén, és akkor a javaslat arról szól, hogy az Európa Tanács gyakorlatát alkalmazza az Európai Unió, vegye át azokat a jogszabályokat, tegye kötelezővé, és ezáltal az őshonos kisebbségek problémaköre jelenjen meg az Európai Unió politikáiban. Például, amikor vizsgálja a tagállamokat jogállamisági szempontból, hogy megfelelnek-e az unió alapértékeinek, hát köztük van a kisebbségekhez tartozó személyek jogai is, csak valami miatt az őshonos kisebbségek mindig kimaradnak ebből a körből, illetve van egy kettőssége is az Európai Uniónak, egy kettős mércéje, hiszen a tagság előtt álló tagállamoktól elvárja azt, hogy megfeleljen a koppenhágai kritériumrendszernek, ezek között ott vannak a kisebbségi jogok is, ezt Románia, Szlovákia, más országok is csatlakozás előtt teljesítették, nagyon lelkesek voltak, csatlakozás után pedig elfelejtették, hiszen a régi tagállamok sem tartják be ezeket, tehát ezt nem lehet úgy tekinteni, hogy egy működő rendszer, hiszen demokrácia deficit, ha később tagállamként már ugyanazok a feltételek nem kötelezőek, és ezt mindenki elfogadta az Európai Parlamentben, már a Minority Safe Pact-ről szóló határozat is tartalmazta két évvel ezelőtt azt, hogy a koppenhágai kritériumrendszereket kötelezővé kell tenni az uniós tagállamok számára. Már az egy hatalmas előrelépést jelentene, mikor kisebbségi jogsérelmek felvetéséről beszélünk, amelyek esetében mindeddig tagadta az EU, hogy bármilyen lehetősége van beleszólni. Tehát ezt a munkát az Európai Parlamentben elvégeztük, ez háromnegyedes többséget kapott, és én nagyon örvendek, hogy ezzel ezzel ismét bebizonyítottuk azt, hogy a parlament az őshonos kisebbségek törekvései mögött áll. Sok témában van vitánk a kollégákkal, de ebben tényleg hatalmas többség támogatja, és ezt kellene a bizottságnak is belátnia, hogy ők viszont rossz úton járnak, amikor szőnyeg alá söprik ezt a témát.
Itt egy érdekes meglátás SMS-ben Varga István írja, elismerés illeti a nemzeti kisebbségek érdekében folytatott tevékenységet. Ugyanakkor szükségesnek tartom mindig pontosítani, milyen fajta kisebbségekről van szó, mert például az LMBTQ lobby is érvényesítheti törekvéseit potyautasként az elért eredmények hátán. Igen, hát nyilván, hogy itt, amikor kisebbségekről beszélünk, akkor elsősorban nemzeti meg vallási kisebbségekről gondolom, nem, képviselő úr?
Természetesen így van, de
mert hogy egyéb pályán nincs akkor
a különböző hajba. Gender kisebbségek, az LMBTQ közösség, meg mások nem meghúzódva a háttérben, mondjuk a farvizét kihasználva, ami erőfeszítéseinknek haladnak előre, hanem ők a zászlóvivők, tokkal, vonóval, nagyon sok pénzzel rendelkezve, hát gyakorlatilag ők a bezzeg kisebbségek, és velük foglalkozik, láthatjuk az Egyesült Államoktól Brüsszelig, mindenki ebben benne van a gender ideológiától kezdve a cancel culture, mit szabad a múltból magunkról hozni, és a woke culture, hogy mindenki azt tehet, amit akar, annak valhatja magát, ami szeretne lenni, és ebben a nagy őrületben az ősonos kisebbségek hangja sose nem rendelkezik akkora támogatottsággal, annyi pénzzel, akkora lobby erővel, amit a másik oldalon látunk. Ettől függetlenül természetesen mi elkülönülten kezeljük a két dolgot, és én mindig nagyon vigyázok arra, hogy a hasonló jelentésekben ne mosódjanak össze a különböző fogalmak, ami most az ősonos közösségekről szól, az róluk szól, és nem egy ernyő, ami alá mindenki betartozik. Van egy csomó más jelentés az Európai Parlamentnek, amely pont az LMBTQ támogatásról, a gender ideológiák támogatásáról szól, azokban meg biztosan tesznek ők be őshonos kisebbségeket, tehát ezt azért külön választjuk, mint ahogy a bevándorló kisebbségek témáját is, az egyébként ügy volt. Egy olyan hát 5-6-7 évvel ezelőtt, amikor még az Európa Tanácsban is felmerült, hogy ne csak nemzeti kisebbségekről beszéljünk, hanem a bevándorló csoportok is tartozzanak a nyelvi kárta meg a kisebbségi keretegyezmény hatája alá. Ezt szerencsére elvetették, azért is, mert a FUEN nagyon erőteljesen harcolt ez ellen, hiszen már egy alapmegállapítás szembe ment az őshonos kisebbségek érdekeivel, hogy hát ne legyenek párhuzamos oktatási rendszerek, hiszen ez a bevándorlók esetében tényleg párhuzamos társadalmakat jelentenének, míg az őshonos kisebbségeknek éppen az az egyetlen menekvése a megmaradásra, hogyha a saját társadalmat épít ki, saját iskolarendszert, kulturális intézmények hálózatát, tehát a kettőt, ha összemossuk, akkor az a mi kárunkra történik az őshonos kisebbségek árára, úgyhogy ez a vita szerencsére úgy ért véget, hogy ebben mi nem veszítettünk, de az összemosásra mindig van igény és van kísérlet. Ez is a harcunk, küzdelmünk egyik nagyon fontos eleme, hogy maradjon is külön, és amit az őshonos kisebbségek Európa múltjához, örökségéhez hozzátettek, azt kell közösen védeni, hiszen az az európai, az a mi európai életmódunk, és ezt nem volna szabad összekeverni mással.
Képviselő úr, onnan Brüsszelből lát magyarázatot arra, hogy, ahogy ön is mondotta, az őshonos kisebbségek helyzete mindig a háttérbe szorul, hiszen hogyha egészében tekintjük az Európai Uniót, tulajdonképpen mindannyian kisebbségek vagyunk, ugye, még a németek, meg franciák, meg egyebek is. Tehát miért van ez, hogy háttérbe szorul ez a kérdés? Lát ön onnan magyarázatot?
Hát nem azért van háttérbe ment, mert sokan háttérbe akarják szorítani, vannak, akik ezt megteszik, de itt alapvetően azt kell látnunk, hogy a prioritás lista az mindig nagyon hosszú, és mindig a legérzékenyebb, legfontosabb kérdések kerülnek első helyre, akár az ukrán háborúval, akár az euróválsággal, akár más azt megelőző válságokkal, éppen a Covid, nem lehetett versenyezni, és nem is ez a cél. Viszont arra ráébreszteni a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy Európa egészre veszít, hogyha meggyengülnek az őshonos közösségek, hogyha elveszítik a nyelvüket, akkor hatalmas kulturális veszteség éri Európát. Ez sosem merül fel a tagállamok és a nemzetállamok hivatalos nyelvével kapcsolatban, hiszen mindig meg fogja tudni védeni Németország a német kultúrát, Franciaország a francia kultúrát, még Magyarország a magyar kultúrát, viszont a kisebbek, akik nem rendelkeznek olyan képviseleti szinttel, olyan eszközökkel, hogy meg tudják védeni önmagukat, nyilván, hogy ők ebben vesztesek lesznek. Hiába az Európai Unió körülbelül 40 millió polgára valamelyik őshonos kisebbséghez tartozik, vagy kettős identitású, vagy kisebbségi nyelvet beszél, ez a hatalmas tömeg szétszóródik az Európai Unió különböző tagállamaiban és régióiban, és eltérő az a szint, ahogyan ők magukra tekintenek, vagy amilyen ambíciókat megfogalmaznak, és emlékszünk arra, hogy az 1 millió aláírás sem volt könnyű összegyűjteni, sem a Minority Safe Pact-re, sem a regionális polgári kezdeményezésére az SNT-nek, tehát, hogy ez a 40 millió ember nem egyszerre dobban a szíve, és egyszerre lép fel, hanem mindenki a maga gondjaival van elfoglalva, és a maga államában próbál érvényesülni. Éppen ezért fontosak az együttműködések, az, hogy a FUEN-ben ezt a nagy együttműködést összehoztuk, és ennek támogatói kormányok is, éppen Németország kormány koalíciós szerződésének is része, a Minority Safe Pact németországi alkalmazása, illetve az európai kisebbségvédelem támogatása. Hogy ez gyakorlatban mit jelent? Vannak jelei, vannak pozitív fejlemények, de még nem értjük el azt a szintet, hogy azt mondták volna a többségben lévő tagállamok azoknak a kicsiknek, vagy néhányaknak, akik mindig az őshonos kisebbségek érdekkel ellen harcolnak, hogy nos, nem gond, mi felvállaljuk, és ezt a harcot végig csináljuk. A konfliktustól való félelemben az Európai Bizottságban eddig mindig elsöpörték az ilyen javaslatokat.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék
meg! Lóránd vagyok. Néhány észrevételem lenne a műsorhoz. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire lehet optimista az ember a kisebbségi jogok tiszteletben tartására és biztosítására, amikor láthatjuk a Nyugat-Európa országaiban, mint például Franciaországban el sem ismerik a nemzeti kisebbségeket, vagy Spanyolországban ott vannak a katalán problémák, a baszkföldön, illetve Angliában is, az Egyesült Királyságban, ugye az írekkel, meg a skótokkal, ott is problémák merülnek fel. Igaz, hogy vannak pozitív dolgok is, mint például Olaszországban, vagy a skandináv államokban, itt Svédországra és Finnországra gondolok, de ha már jövünk kelet felé, akkor ugye Ukrajnában is nem tartják tiszteletben a nemzeti kisebbségeknek a jogait. Itt gondolok az orosz kisebbségre, a románra, illetve a magyar kisebbségre Kárpátalján. Tehát mennyire lehetünk optimisták ezen a téren, illetve hogyha kitekintünk még Európán kívül, például nem olyan sok évvel ezelőtt, ugye Mexikóban még az indián parasztok is lázadáshoz folyamodtak, mivel nem tartják be az ők jogaikat.
Igen, köszönjük.
Tehát,
szépen.
Köszönöm szépen, én is
meghallgattam. Megértettük, köszönjük szépen, képviselő úr.
Nagyon pontos meglátások, és köszönöm szépen, hiszen bemutatott egy olyan képet az európai kisebbségi helyzetről, nagyon röviden, ami tényleg átfogó és jellemzi a helyzetnek a fonákságait. Mégis azt mondom, hogy hát egyrészt politikusként nem csak a kincstári optimizmus mondatja velem, hogy ez egy olyan küzdelem, amit vállaltunk elsősorban a magyar közösségért, de kiterjesztve az európai őshonos kisebbségekre. Ez nem egy egyszerű út, hiszen hogyha könnyű lett volna, akkor az előttünk járók már elvégezték volna ezt a munkát, és a Minority Safe Pack is már egy évtizeddel ezelőtt indult, és az arról még nem beszélhetünk, hogy elérte az áttörést, és ott vannak a kisebbségi törvények, ahogy mi szeretnénk, de azért léptünk előre ebben a harcban, hiszen az Európai Bizottság kelletlenül de foglalkozott ezzel a témával, íme a parlament képes két évente megerősíteni a támogatását nagy többséggel, látszik az, hogy vannak tagállamok, amelyek tokkal vonóval felvállalják a támogatást. Első alkalommal fordul most elő a Minority Safe Pack perében, hogy az autonóm régiók is beléptek a perbe, Dél-Tirol és a Belgiumban élő németek kormánya. Ez is olyan apró lépések, amelyek mindenképpen előre mutatnak, és ha nem is nagy optimizmussal, de realistán tekintve a helyzetet, látszanak a pozitív fejlemények, és ezek adnak erőt a folytatásra. Nehéz viszont olyan kérdésekre választ adni, hogy akkor mikorra várható, mikor fogunk jobban élni, mikor szankcionálja majd a jogsérelmeket az Európai Unió. Az ilyen típusú kérdésekre nehéz választ adni, viszont a cél mindenképpen az, hogy az Európai Unió, mint egy nagy nemzetközi szervezet, a tagállamok együttműködése figyeljen erre a témakörre, és támogassa az őshonos kisebbségeket, hozzon intézkedéseket. Ugye lebontottuk azt a nagyon nagy falat, amely arról szólt, hogy a kisebbségvédelem kizárólag tagállami kompetencia. Maga a bíróság mondta azt, hogy emellett, hogy ez így van, az Európai Unió hozhat intézkedéseket az őshonos kisebbségek, a kisebbségi nyelvek támogatásába. Tehát azt mondanám, hogy a jogi lehetőség most már egyértelműen ott van, és azon kell dolgozzunk, hogy meg is hozza az Európai Unió ezeket az intézkedéseket. Ne bújjon az ujja mögé a bizottság, ne mazsolázzon a különböző kisebbségi helyzetekben, hiszen az LGBTI közösségek, vagy a roma kisebbség esetében sincsen több jogosítványa a bizottságnak, mint az őshonos kisebbségek esetében. Mégis ott vannak akciótervek, keretprogramok, amelyeket nem minőségileg vagy mennyiségileg akarok kritizálni, hanem szembeállítani a bizottságot ezzel a kettős mércével, hogy velük foglalkozik, van támogatás, ami az őshonos kisebbségeket illeti, azt mindig a szőnyeg alá söpri azért, mert vannak kényes helyzetek az Unióban, és így van. A balti államokban az orosz kisebbség, Katalónia helyzete, Franciaország, amelyel sem ismeri a kisebbségeit, Görögország szintén nem teszi meg, tehát több olyan állam van, amely egyszerűen attól fél, hogy Európai Uniós beavatkozás várható az ő kisebbségek iránti eljárásában, és nekünk ezt kell megváltoztatnunk, rádöbbenteni az Uniót arra, hogy van feladata, van tennivalója, van felelőssége, és ez az a küzdelem, amelyet folytattunk elszántan, realistán, felmérve a lehetőségeket, felhasználva minden eszközt, mint ez a parlamenti jelentés, és én bízom benne, hogy így leszünk együtt sikeresek.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai meghívottam Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást, szép napot kívánok.